Kedves nézőink, szeretettel köszöntöm Önöket az STL Szabad Egyetem 26. szemeszterének soron következő előadásán. Sorozatunkban ebben a fél évben összesen 12 előadást nézhetnek meg. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Mai előadónk Papp Tamás, a Szegedi Tudományegyetemen szerzett biológus diplomát 1995-ben. Az STL-TTIK mikrobiológiai tanszék egyetemi tanára, emellett 2020. júliusától a kar tudományos dékán helyettese. Kutatási területe a mikroszkopikus gombák biológiája. 2016-ban az MTA Lendület programjának támogatásával létrehozta az MTA-STE gombapatogenitási mechanizmusok kutatócsoportot, melynek célja a humánpatogén fonalas gombák gazdapatogén interakcióinak elemzése és új potenciális gombaellenes célpontok azonosítása. Elkötelezett a tehetséggondozás irányában is, hallgatói tanulmányi és tudományos eredményeit számos díjjal jutalmazták. Téma vezetői és tudományos diákköri felkészítő tevékenységét 2011-ben az OTDT Mestertanár aranyéremmel ismerte el.
Előadásom címe: Földünk különös élőlényei, a gombák. Rögtön in medias res egy irodalmi idézettel kezdenék. Csokonai Vitéz Mihály a Dorottya című színművénhez írt egy jegyzetében a következőket olvashatjuk. Azt gondolja a természetet nem esmérő ember, hogy a penész csak valami rusnyapor és pelyhes nyálkásság, mely a romlásnak és rothadásnak következése, holott mindaz, ami nekünk ilyennek látszik, egy néhány ezer apró plántákból összecsoportozott erdőcske, amelynek gyökerei, szárai, ágai, virági és magvai vagynak, és amelyet jó nagyító üvegen szemlélni kibeszélhetetlen gyönyörűség. Hát erről a gyönyörűségről szeretnék beszélni a továbbiakban. Mik ezek a gombák egyáltalán, és milyen sajátos tulajdonságaik vannak? Néhány különlegességet szeretnék bemutatni, természetesen a teljesség igénye nélkül, ami ezeket az élőlényeket más élőlényektől megkülönbözteti, ami a sajátosságokat adja. Mik is ezek a gombák? Hogy tudjuk őket elhelyezni az élő világnak a nagy rendszerében, a nagy képében? Ebből a szempontból is jó kiinduló pont ez az idézet, hiszen kifejezi azt a 18-19. Századi, és talán még a 20. század elejé szemléletmódot, hogy a gombák valamiféle virágtalan növények, a növénytanon belül foglalkoztak velük. Ugye később ez a szemléletmód megváltozott nyilvánvalóan. Ugye kiderült, hogy heterotróf élőlények, azaz, csak úgy, mint az állatok vagy mi, kész szerves anyagokkal táplálkoznak, ezekből építik fel testük anyagait, és akkor egy olyan szemlélet vette kezdetét, ami hát tulajdonképpen sajnos ma is megjelenik az oktatásban is, bizonyos szinten az ismeretterjesztésben, hogy a gombák rendelkeznek növényi és állati tulajdonságokkal is. Ugye a növényi tulajdonságok között említik a helytülő életmódot, ami azért nem teljesen igaz, ezt majd látni fogjuk, illetve, hogy a sejtjeik sejtfallal rendelkeznek, csak úgy, mint a növényeknek, ugye az állati sejteknek nincsenek sejtfaluk. Ugyanakkor a sejtfal szerkezete a növények és a gombák esetében teljesen más. Ugye a növények sejtfala cellulózt tartalmaz, a gombáké kitint, glükánt. Ugye kitin szilárdító elemként bizonyos állatoknál, például ízelt lábúaknál is jelen van. A 60-as évektől alakult ki, vagy ez a fajta felosztása az élővilágnak, illetve az élővilágot alkotó élőlények közötti rokonsági kapcsolatoknak ez a fajta interpretálása, ami Whittaker nevéhez fűződik, öt nagy egységet különböztetett meg az élővilágon belül. Ugye a monérába tartoztak a prokarióta szervezetek, tehát amelyek sejtmaggal nem rendelkező sejtekkel, sejtjeik vannak, ilyen például a baktériumok, és a többi csoportban pedig az eukarióta élőlények, a sejtmaggal rendelkező élőlények. A protista tartalmazta különböző egysejtű eukariótákat, és az volt az elgondolás, hogy ezekből az egysejtű eukariótákból az evolúció során kiemelkedtek, kifejlődtek olyan fejlődési irányok, amelyek a többsejtű élőlények kialakulásához vezettek, és ezek a növények, a gombák és az állatok. Ugye itt már a gombák egy önálló csoportként jelenik meg, ami így egyenrangú a növényekkel és az állatokkal, tehát egy ilyen különálló csoportként. Ebben az elgondolásban egyébként az hajtotta ezt a differenciálódást, ezt a kialakulását ezeknek az élőlény csoportoknak, hogy milyen volt milyen az anyagcseréjük, milyen a táplálkozásuk. Tehát a fotoszintetizáló élőlények azok a növények felé fejlődtek számos oldalággal, ez szerint az elképzelés szerint az emésztő táplálkozó élőlények, ugye az állatok irányába fejlődtek, és az abszorptív táplálkozást folytató egysejtűek, azok pedig a gombák irányába fejlődtek. Itt is feltüntettek ilyen evolúciós oldalágakat. Az abszorptív táplálkozás egyébként azt jelenti, hogy az adott sejt vagy élőlény enzimeket bocsát ki a környezetébe, ott a komplex vegyületeket lebontja, és ezeket az építő elemeket, ezeket az egyszerűbb vegyületeket pedig abszorpcióval fölveszi a sejtjeibe, hogy a gombák így táplálkoznak. Ebben a rendszerben, hogy megnézzük a gombáknak a csoportját, itt láthatunk ilyen szaggatott vonalakkal lehatárolt ilyen területeket. Ezek ilyen fejlődési oldalágakat jelentenek, gombaszerű élőlényeket, mint például az ómikóta csoportot, amelyet magyarul petesbórás gombáknak is neveznek. Ezek közé számos parazita élőlény tartozik, ismertebbek különböző növénykártevők, mint a peronospóra vagy a fitoftóra. Aztán a másik ilyen csoport a mixomikóta, a nyálkagombák csoportja. Na most körülbelül 20 éve, vagy valamivel kicsit több, mint 20 éve a DNS szekvenálás általános gyakorlattá válásával, a molekuláris filogenetikai vizsgálatoknak a beindulásával és felgyorsulásával alapvetően megváltozott az élőlények közötti kapcsolatokról, az evolúció menetéről alkotott szemlélet, nézet, és ma tulajdonképpen egyáltalán nem így képzeljük el az élőlények kapcsolatait, az élőlények nagy csoportjait. Ja, igen, itt a gombák. Még pár szót mondanék ezekről a gombaszerű élőlényekről. Ugye említettem az ómikótát, ezek ilyen vízi vízhez kötött szervezetek, ahogy említettem, sok parazitafajjal cellulóz tartalmú a sejtfaluk, ami ugye a növényekhez hasonló. A testük fölépítése tényleg gombaszerű, ugyanakkor ilyen ostorral rendelkező sejtjeik is vannak. A növénykártevők mellett egyébként állatparaziták is tartoznak ide, például a halpenész egy ilyen ismertebb képviselőjük. A nyálkagombák amőboid sejtekkel rendelkeznek, nincs sejtfala ezeknek a sejteknek. Ezek az amőboid sejtek az életciklusuk bizonyos szakaszában összecsoportosulnak, agregálódnak és ilyen telepeket alkotnak. De ezek a telepek, ilyenekkel szabad természetben is találkozhatunk, ezek a telepek valóban hasonlítanak gombatelepekre. És aztán ezek a telepek spóratartót fejlesztenek, a spóratartókból spórák szabadulnak ki, amikből újra amőboid sejtek fejlődnek ki. Vannak olyanok, amelyek ilyen elhalt növényi, korhadó növényi részeken élnek, ilyenekkel könnyen találkozhatunk, de vannak itt is paraziták, például a burgonyavarasodást, vagy bizonyos növények gyökérgolyváit okozó paraziták is ide, vagy növénykártevők is ide tartoznak. Tehát ahogy említettem, ma már a molekuláris filogenetikai vizsgálatoknak az általánossá válásával megváltozott az élőlények főbb csoportjairól, az élőlények leszármazásáról alkotott kép. Itt most nem térnék ki teljes egészében erre az ábrára. Ez az ábra leegyszerűsített formában tartalmazza az eukarióta élőlényeknek a főbb csoportjait, ezeket ilyen eukarióta szupercsoportoknak nevezik, ezekkel a különös nevekkel vannak elnevezve ezek a szupercsoportok, amire föl szeretném hívni a figyelmet, és hát még azt hozzátenném, hogy az utóbbi néhány évben a teljes genomszekvenciák összehasonlításával ez a valós kép egyébként ennél jóval bonyolultabb, mert ezen csoportok egymáshoz való viszonyát, rokonságát is már sokkal alaposabban föltérképezték. Szóval, amire fölhívnám a figyelmet, az az, hogy az említett gombaszerű csoportok, az ómikóta, itt található a stramenopilában, a kovamoszatok, sárga moszatok, barna moszatoknak a rokonai, tehát semmilyen közük nincsen a gombához, pusztán a külső megjelenésükben van hasonlóság. Ugyanígy a nyálkagombák, ahogy az előbb elmondottakból sejthető is, szintén nem gombák és nem gombaszerűek, hanem tulajdonképpen ilyen telepes amőbák, és az amőbozoa az amőbák csoportjába tartoznak. Egyébként ezen az ábrán a növényeknek a csoportját, ez az archeplastida jelenti, itt találhatók a vörös moszatok, a zöld moszatok és a szárazföldi növények. Tehát a növények egy ilyen külön fejlődési ágat képeznek, ebből az is következik, hogy például a sárga-barna moszatok nem tekinthetők igazából növényeknek, hanem egy külön valamilyen másik eukarióta csoportot alkotnak. Na most ezen az ábrán a gombák itt az opisztokonta csoportban vannak. Az opisztokont kifejezés, ha magyarra fordítjuk, azt jelenti, hogy olyan sejtek, amelyeknek a hátsó részén egy ostoruk van. Ha megnézzük az ábrát, az állatok is itt legalul ide tartoznak, mondjuk egy emberi hímivarsejt is ugyanilyen sejt, ilyen opisztokont sejt. A gombák közül is vannak olyanok, amelyeknek vannak ilyen sejtjeik, tehát hogyha el akarjuk helyezni a gombákat az ismert, vagy az általánosan ismert élőlények között, akkor azt mondhatjuk, hogy inkább az állatokhoz állnak közelebb. Tehát a gombák opisztokont élőlények csak úgy, mint az állatok. Egyébként ennek a csoportnak közös őse volt az amőbákkal, tehát nagyon-nagyon távolról azt mondhatjuk, hogy még velük is valamilyen fajta rokonságban állnak, csak úgy, mint mi, akár emberek. Jó, tehát ezek az élővilág nagy egészében így tudnánk elhelyezni a gombákat. Nincs közük a növényekhez, inkább az állatokhoz állnak közel, hogyha ilyen összehasonlítást akarunk tenni. De mik tartoznak magába a gombák csoportjába? Hát itt is különös nevek vannak ezen a törzsfán. Itt látható, hogy az állatoktól közös ősből származnak. Nem akarok nagyon kitérni ezekre a nevekre. Arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a legősibb csoportokban, tehát a legelsőként elágazó csoportokban még vannak ilyen említett ostorral rendelkező spórák, vannak mozgó spóraalakok. Ezek vízhez kötött élőlények, és ugye a vízben mozognak ezek az ostoros sejtek, amik egyébként spórák, rajzóspórák a gomba elterjesztésében vesznek részt, illetve ivarsejként működnek. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a gombák úgy unblock mindegyik helytülő életmódot folytatnak, mert van, amelyiknek vannak mozgó sejtjeik. A szárazföldi gombák közül a legősibb csoportot ez a Zoopagomycota nevű csoport alkotja. Ide nagyon sok olyan szervezet tartozik, ami más élőlényekkel áll valamilyen kölcsönhatásban, például sok állatparazita van itt. A képen látható egy légy, amiből a légy ízei közül tör elő a gomba. Ezt a gombaparazitát entomoftóra nemzetségbe sorolják, ennek az a neve, hogy magyarra fordítva, hogy rovarromboló. Hát ilyen paraziták tartoznak például ide. Szintén ősi csoportja a szárazföldi gombáknak a Mucoromycota csoport. Ide tartoznak a fejes penészek, például gyümölcsökön, itt a képen őszi barackon, de talán földi epren is mindenki látott ilyen bolyhos telepeket, azok általában ebbe a csoportba tartoznak. Ugyanennek a csoportnak egy másik alcsoportja, egy speciális gombacsoport, és talán az eukariótákon belül, vagy az élőlényeken belül is speciálisnak mondhatók. Ezek növényekkel élnek együtt, növények gyökerein alkotnak egy ilyen bevonatot, mikorrizát, mégpedig olyat, ahol a gombának a fonalai behatolnak a gyökér sejtjeibe, és ott ilyen elágazó szerkezeteket, úgynevezett arbuszkulumokat képeznek, amin keresztül a növény sejtje és a gomba sejt között anyagátadás zajlik. A gomba, ez egy kölcsönösen előnyös együttés, a gomba segíti a növényt a tápanyag felvételben. A bazidiomikótában, vagy bazidiumos gombák közé azok a gombák tartoznak, amelyek ezek a makrogombák, amelyeknek a termőtestjeit, ezek a kalapos tönkkel rendelkező termőtesteket, vagy a taplógombáknak a sajátos képződményeit, ugye mindenki ismeri, és a természetben találkozhatunk velük, vagy a csiperkével a boltban. Az aszkomikóta csoportba tartoznak a tömlős gombák, ezek élesztők, vagy penész gombák, mint amilyen a penicillium, vagy az aspergillus, két ilyen ismertebb nemzetséget említettem. Most ezek a szárazföldi gombák egyébként valóban nem rendelkeznek ilyen mozgó sejtekkel, tehát ezekre igaz az, hogy ilyen aktívan mozgó sejtjeik nincsenek, ezt a képességüket az idők során elvesztették. Hogy épül fel egy gomba, tulajdonképpen hogy épül fel a gombatest? Vannak közöttük egysejtű élőlények, amelyek a sejtek osztódásával szaporodnak, ez általában sarjadzás vagy hasadás. Ezeket összefoglalóan élesztőknek szokták nevezni, tehát az élesztő kifejezés az nem egy faj, vagy nem egy adott gomba csoportot jelez, hanem azt jelzi, hogy az illető gomba egysejtű felépítésű. Ilyen élesztő például a Saccharomyces cerevisiae, ami a pékélesztő vagy sörélesztő, ez a jól ismert, szintén boltban kapható, sütéshez használjuk, illetve alkoholos italok erjesztéséhez. Ez a tömlős gombák közé tartozik. Ugyancsak a tömlős gombák közé tartozik a Candida albicans, ami az emberi testben is esetleg megtalálható, illetve megbetegedést is okozhat. De a bazidiumos gombák között, tehát a kalapos gombák rokonai között is vannak egysejtűek, vannak élesztők, mint ez a fura nevű Xanthophyllomyces, amelynek az érdekessége, hogy ilyen piros pigmentet termel, és ilyen nagyon szép piros színű telepeket alkot, vagy a Cryptococcus neoformans, aminek a sejtjei itt láthatók, ez szintén okozhat betegségeket, elsősorban immunkárosodott betegekben. Tehát az egysejtű vagy élesztő szerveződés az a legkülönbözőbb gombacsoportokban előfordul. És ugyanígy a soksejtű szerveződés is. Amikor a gombák soksejtű módon nőnek, akkor fonalakat képeznek, úgynevezett hifákat. Ez egy ilyen polarizált növekedés, a csúcsi része nő a sejtnek, a csúcsi részen történik a sejtfalszintézis és a tápanyag felvétel, az enzimek termelése és kiválasztása a környezetbe. Na, és ez egy ilyen megnyúlt sejtalakot eredményez. Ezekben a megnyúlt hifa sejtekben vagy vannak válaszfalak, tehát vagy elhatároltak a sejtek egymástól, vagy nem. Ha nem, ez főleg az ősi gombacsoportokra jellemző, azt cönocitikus micéliumnak hívjuk, és úgy kell elképzelni, mint egy ilyen csőrendszert, amivel szabadon mozog a citoplazma és a sejtalkotók. Amennyiben válaszfalakkal tagolt a gombafonál, azokon a válaszfalakon is vannak nyílások, pórusok, amiken keresztül tud mozogni a citoplazma, tehát teljesen nincsenek ezek a sejtek elhatárolva, aminek aztán számos konzekvenciája van, ezt majd később néhányat említek. Azt említettem, hogy mindenféle rendszertani csoportban van egysejtű és soksejtű, de nagyon sok gomba képes váltogatni a kétféle szerveződést. Tehát a környezeti feltételektől függően egysejtű vagy soksejtű, élesztő vagy fonalas formában növekszik. Ez egyébként óriási átstruktúrálását igényli a szervezetnek, teljesen át kell szervezni a sejtalakot, a sejtfalt, a fiziológiát. Itt a képen látható Mucor circinelloides nevű gomba, ez egy penész, oxigén jelenlétében ilyen vastag elágazó fonalakat képez, oxigén hiányában pedig ilyen egysejtű formában, élesztő formában növekszik. A kutatócsoportunkban megnéztük, körülbelül 11 ezer génje van ennek a gombának, és amikor vált az egyik fajta morfológiáról a másikra, akkor mintegy 3000 gén kapcsol be meg ki, tehát óriási belső átszervezés zajlik ilyenkor ezekben a szervezetekben. Hát különböző környezeti hatásokra, itt az oxigén jelenléte, hiánya lehet az egyik, akkor van olyan, ahol a tápanyag összetétel, a hőmérséklet, mint a Candida albicans esetében. Vannak olyan gombák, ezeket úgynevezett hődimorf gombáknak nevezik, mint ez a histoplazma, amelyek szobahőmérsékleten, vagy normál hőmérsékleten, fonalas formában, ilyen penész formában, talajban szaprotróf életmódot folytat, tehát ilyen elhalt növényi állati maradványokon él. Magasabb hőmérsékleten viszont élesztőszerű növekedésre vált át. Ez a dimorfizmus képessége, tehát ez a váltási képesség egyébként nagyon gyakran a kórokozó képességgel összefügg. Itt a kandidát érdemes megemlíteni, ugye ez is okozhat megbetegedéseket, például immunkárosodott betegekben, akikben mondjuk a belső szövetekbe is be tud hatolni ez a gomba, akkor, ha képes a fonalas morfológiára váltani. Tehát a kandida normál esetben élesztőszerűen nő, de amikor így a szövetekbe behatol, akkor fonalasan nő, és azok a törzsek képesek erre, mármint a kórokozó képességre, amelyek képesek ilyen fonalas formában váltani. A szerveződésük mellett még egészen sajátos a gombáknak a szaporodása, és akkor ennek néhány jellemzőjére szeretném felhívni a figyelmet. Ugye a gombák tudnak ivartalanul és ivarosan is szaporodni. Az ivartalan szaporodás az tulajdonképpen egyszerű sejtosztódással olyan szaporító képleteket, például spórákat hoz létre, ami nagy tömegben segít elterjeszteni az adott élőlényt. Az ivaros szaporodásot pedig két partner hozza létre az utódot. A gombák többsége, vannak kivételek, de a túlnyomó többsége úgynevezett haploid szervezet. Ez azt jelenti, hogy egy kromoszoma készlete van. Ugye a diploid sejteknek, mondjuk az állatok vagy az ember testi sejtjei, amiből fölépül a testünk, azok diploidok. Az azt jelenti, hogy két kromoszoma készlet van minden sejtben, minden kromoszománkból kettő van. Ugye az egyik kromoszoma készlet az egyik szülőtől származik, a másik szülőtől. Gombák esetében az alapfelállás az, hogy csak egy kromoszoma készlet van, haploid a sejtjük. Na most, amikor ivaros szaporodás történik, akkor két sejt vagy két hifa összenő, fúzionál, és ez tulajdonképpen a párosodás. Ilyenkor a citoplazmák egyesülnek, és itt jön egy egészen sajátos tulajdonság, ami a gombákra jellemző, hogy a sejtmagok nem egyesülnek, nem keletkezik rögtön egy diploid sejt, hanem ezek a sejtmagok, amik bekerülnek egy sejtbe, ezek hosszabb, rövidebb ideig különálló módon fönnmaradnak, úgynevezett heterokariotikus, tehát eltérő sejtmagokat tartalmazó sejtek jönnek létre. És aztán így, ebben a formában növekszik hosszabb, rövidebb ideig ez az egyesülés folytán kialakult telep, és bizonyos idő után a sejtmagok egyesülnek, kialakul egy diploid sejt, egy diploid zigóta, ami aztán számfelező osztódással, meiózissal létrehozza újra a haploid spórákat, ami újra indítja ezt az egész életciklust. Az ivartalan szaporodás, ahogy mondtam, egyszerű sejtosztódás, ez lehet az egysejtőeknél például sarjadzás, de lehet a fonalasoknál, a fonálnak az egyszerű feldarabolódása, illetve képezhet speciális ilyen szaporító sejteket, spórákat, konidiumokat. Ivaros szaporodáshoz ugye ezt egy gombatelep meg tudja ezt az ivartalan szaporodást csinálni. Ivaros szaporodáshoz ugye kell két partner, két nem, vagy két ivar. Gombák esetében ezt nem szoktuk hinneműnek, vagy nőneműnek, nemeknek nevezni, mivel nincsenek olyan jellegek, ami alapján ezeket meg lehetne különböztetni. Ezért inkább párosodási típusokról beszélnek, és akkor azt plusszal, minusszal, nagyalval, kisalval különböző módon jelölik az egyes gombák esetében. Tehát két ellentétes párosodási típusú sejtnek kell találkoznia, és akkor történik meg ez az előbb említett folyamat. A párosodásnak az eredménye nagyon gyakran az, hogy a gombák termőtesteket fejlesztenek, és ezek az ivaros szaporodás nyomán ezekben a termőtestekben fejlődnek az ivaros spórák. Ezek azok, amelyeket a természetben láthatunk, tehát vagy a csiperkének a kalapja, tönkje, amit megveszünk, megeszünk, az is ilyen termőtest, az is tulajdonképpen egy ilyen párosodásnak az eredménye. Ez úgy történik, hogy a két párosodási típusú fonál egyesül, és ahol egyesültek, ott, ahogy említettem, egy sejtbe kerül a sejtnek az anyaga, a citoplazmája, viszont a magok külön maradnak, heterokariotikus marad a sejt, és az tovább osztódva létrehoz egy ilyen heterokariotikus fonalat. Ezt egyébként ezen bazidumos gombák esetében dikariotikusnak nevezik, mert kétféle mag marad így külön fönn. És ezek a dikariotikus hifák hozzák létre az egész termőtestet, tehát amit hétköznapi értelemben gombának szoktunk például nevezni, és ezeknek a hifáknak a végein keletkeznek azok a sejtek, amelyekben a magok egyesülnek, és amelyekben mejózissal létrejönnek az utódok, a haploid spórák. Na most ez azt is jelenti, hogy ez az egész struktúra, amit mi láthatunk így szabad szemmel, ez tulajdonképpen, ahogy említettem, egy ilyen párosodásnak az eredményeként kialakuló szerkezet, aminek a szaporodásban van szerepe, és maga az egyed, a gomba, ami ezt létrehozta, ugye az rögtön a kettő, a két partner, az a földben látható mikroszkópikus méretű fonalak formájában. Érdemes megemlíteni, hogy a föld legnagyobb élő lényének egy bizonyos gombatelepeket tartanak, az USA Oregon államában található tuskó gombatelepekről feltételezik, hogy akár 10 négyzetkilométeresek is lehetnek, és hát akkor a területet szőnek át. De ezek is valójában a talajban vannak, tehát a felszínen nem nagyon láthatók, csak pusztán a viszonylag kisméretű termőtestek utalnak arra, hogy a talajban ott vannak ezek az élőlények. Jó. Na jó, párosodás, eltérő párosodási típusok, eltérő ivarok, ezeknek találkozniuk kell, de hogyan találnak egymásra, honnan tudják, hogy ők egymásra találtak, és nekik ott fúzionálni kell. A gombáknak másik sajátossága, hogy kémiai szignálokkal, kémiai vegyületekkel kommunikálnak. Feromonszerű vegyületeket választanak ki, és ezek útján indulnak el az ilyen különböző folyamatok. Erre egy másik gombacsoportban, ebben a mukoromikóta, már említett fejes penészek csoportjában van egy nagyon szép példa. Ezek a gombák, ahol a fonalak találkoznak, ott ugyanígy fúzionálnak, egy másfajta, egy ilyen járomspóra vagy zsigospórának nevezett képletet hoznak létre. Ezeknek a feromonja, ami ezt a fúziót, ezt a párosodást kiváltja, ez a trispórsav nevezetű vegyület, ami az A-vitaminhoz hasonló vegyület. Ha ez jelen van, akkor megindul a két fonálnak, a két párosodási típusú fonálnak az egyesülése. Ugyanakkor, hát ugye ezt a gombák termelik, ezt a vegyületet, de ugyanakkor egyik partner sem tudja önállóan megszintetizálni ezt a vegyületet, csak akkor, hogyha ők egymás közelében vannak. Az egyik párosítási típus, ugye ez a plusz párosítási típus, csak egy közti terméket, a dihidrometil trisporsavat képzi, a másik, a mínusz párosítási típus pedig trisporin trisporolt képez. És az egyik, tehát a plusz, az csak a trisporin trisporolból tudja megszintetizálni a trisporsavat, a mínusz az pedig a dihidrometil trisporsavból tudja a trisporsavat megszintetizálni, tehát szükségük van a másik partnernek a prekurzorára ahhoz, hogy ezt a feromont le tudják gyártani. Tehát ez a feromont csak akkor jelenik meg, hogyha a két hifa egymás közelében van, és elérhetők ezek a közti termékek a partner számára, és aztán akkor megszintetizálja mind a kettő, és akkor az indukálja a hifáknak az összenövését, a fúzióját. Na most ezek a hifa fúziók, ezek érdekes módon nem csak ivaros szaporodás, tehát nem csak párosodás, párzás szerepet töltenek be, hanem vegetatív, tehát hifák, úgymond a testi sejtek is képesek fúzionálni. Például, hogyha kioltunk egy adag gombasporát, maguk a spórák is, de maguk a hifák között is kis fúziók keletkezhetnek, sőt a kifejlett hifák, mondjuk a fajtársak más, akár más telepek hifáival, fonalai között fúziók jönnek létre, és ennek az az eredménye, hogy egy ilyen telepben már nagyon nehéz megkülönböztetni, hogy mi az egyed, hiszen az különböző egyedek egymással összekapcsolódnak. Ezeken a kapcsolatokon keresztül megosztják a nyersanyagokat, tápanyagokat, például kémiai szignálokat, különböző egyéb vegyületeket, anyagcseretermékeket, sőt, genetikai anyagot is meg tudnak osztani. Na most mi történik ivaros szaporodáskor? Két partner egyesül, és összeteszi a genetikai anyagát. Nagyon hasonló folyamatok következhetnek be, amikor nem ivaros úton, csak egyszerűen összenő két hifa, és átkerülnek a sejtmagok a közös összenőtt hifába. Hasonló folyamatok indulnak meg, mint egy ivaros folyamat esetén, ezt paraszexuális ciklusnak nevezzük. Ha van egy haploid fonál, meg egy másik fajta haploid fonál eltérő genetikai anyaggal, tehát két különböző egyedről van szó, és ezek összenőnek, fúzionálnak, akkor ők is heterokariotikus hifát hoznak létre, egy olyan fonalat, amiben a két eredetileg különböző telepből származó sejtmag hosszabb, rövidebb ideig fönnmarad, és akkor egy ilyen közös telepet hoznak létre, amiben aztán egyszer megtörténik a magoknak is az összeolvadása, úgynevezett szomatikus diploid keletkezik, ez azt jelenti, hogy egy testi, nem ivaros, nem párosodás eredményeként kialakult diploid sejt jön létre. Ezekben az összeolvadt sejtmagokban is megtörténhet a genetikai anyagnak az a újrakeveredése, ami az ivaros szaporodás során, és aztán ez a diploid sejt osztódik. De ez az osztódás nem számfelező, nem meiotikus osztódás, hanem mitózis, normál, egyszerű, számtartó sejtosztódás, viszont az az érdekessége, hogy osztódásról osztódásra a kromoszomák egy részét elvesztik ezek a sejtek, mindaddig, amíg újra egy haploid sejtet nem kapunk, de ebben a haploid sejtben és az ebből kifejlődő telepben a genetikai anyag már mindkét partnernek a tulajdonságaiból fog tartalmazni, hát olyan, mintha egy utód jönne létre, de egyáltalán nem ivaros, nem szexuális úton jöttek ezek létre. Ami még az érdekes, hogy ivaros folyamatok esetén ugye kell két partner, hím, nő, mondjuk az állatvilágban, vagy plusz-minusz gombák esetében két párosítási típus. Itt is kell, hogy két kompatibilis partner találkozzon, nem akármilyen sejtek között történhet meg ez a fúzió. Azonban ez nem az ivarral áll kapcsolatban, hanem inkább a saját, nem saját megkülönböztetésének a képességével. Hogyha két kompatibilis egyed találkozik, a hifák fúzionálnak, és akkor egy életképes, ilyen heterokariotikus hifa jön létre. Ha két nem kompatibilis egyed találkozik, létrejön a fúzió, de a fúziós terület sejt falakkal lehatárolódik, és azon belül dezorganizálódik a citoplazma, a sejtalkotók, és lényegében egy sejthalál következik be, és elpusztul. ez az összeolvadt rész. És ennek a hátterében az áll, hogy a gombák, nagyon sok gombának a genetikai anyagába, az örökítő anyagába elszórva, ez gombától függ, hogy mennyi, sajátos gének találhatók, ezeket het locusnak nevezik, ez a heterokarion inkompatibilitásból származik ez a kifejezés, de ez nem annyira lényeges. Tehát vannak olyan gének, amelyek biztosítják ezt a saját, nem saját felismerést, csak azok a kompatibilis egyedek, amelyek minden ilyen génjükben megegyeznek. Ha csak egy is különbözik, akkor bekövetkezik ez a fúziós résznek az elhalása, és akkor gyakorlatilag nem tud megtörténni ez a hifa fúzió. Tehát itt éppen, hogy a közel álló, egymáshoz közel álló egyedek között tudnak megtörténni a fúziók. Minden esetre akár ivaros, akár ivartalan úton hajlamosak a gombák arra, hogy összekapcsolódjanak a gombafonalakkal, ilyen hálózatokat hozzanak létre, és ezeken keresztül genetikai anyagot juttassanak át. Ezért nagyon gyakran, tehát nem az utódokból, hanem ilyen horizontális úton történhet genetikai információ tulajdonságok átvitele, ezt horizontális géntranszfernek nevezik, tehát erre hajlamosak a gombák. Egyébként nem csak gomba-gomba kapcsolatban, hanem gomba-növény, gomba-baktérium kapcsolatokban is viszonylag gyakran történnek ilyen horizontális géntranszfer események. Ezeken a fúziókon keresztül egyébként vírusok is át tudnak jutni egyik telepből a másikba. A továbbiakban néhány példát szeretnék hozni a különböző gombacsoportokból arra, amiket itt már elmondtam ezekre a sajátosságokra. Az egyik az az, már említettem, hogy gyakran képeznek együttéléseket különböző szervezetekkel, növényekkel, állatokkal, egészen más élőlényekkel. Ezek lehetnek szimbiózisok, parazitizmus. Itt a szimbiózisra egy nagyon jó példa az egyik ilyen ősi gombacsoportban, ebben a Chytridium micota nevű vízi gombák között. Ugye ezek, ahogy már említettem, mozgó sejtekkel, ostoros sejtekkel is rendelkeznek. Egyébként ezek is ilyen fonalakat képeznek. Ezek úgynevezett anaerob, itt van egy úgynevezett anaerob gombacsoport, itt van két példa ilyen nemzetségre, Pyromyces, Neocallimastix, ezek a legismertebbek talán. Ezek anaerob gombák, ami azt jelenti, hogy oxigént nem igényelnek, sőt, az oxigén mérgező számukra. Nagyon kevés olyan eukarióta élőlényt ismerünk, ami anaerob lenne, tehát nincs neki oxigén légzése, mint mondjuk, ami nekünk is van. Sőt, mitokondriumaik sincsenek, tehát hiányoznak azok a sejt organellumok, ahol tulajdonképpen az aerob légzés zajlik. Helyette hidrogenoszómákkal termelnek energiát, szerves anyagokat, szerves savakat fermentálnak, és így termelnek energiát, illetve hidrogént is termelnek. Na most ezek a gombák kérődzők, tehát növényevő állatoknak a bendőjében élnek. Tehát itt az egyik együttélés, hogy kérődzőkkel élnek együtt. Másrészt az általuk termelt hidrogént a szintén a kérődzők bendőjében élő más élőlények, metán termelő prokarióták tudják hasznosítani, szintén energiatermelésre hasznosítják egyébként. Tehát szimbiózisban állnak a növényevővel, és szimbiózisban állnak a prokarióta élőlényekkel, amelyek metán termelnek. Ugye ismert, hogy például a szarvasmarhában metán képződik, az ezen folyamatoknak az eredménye. Emellett, ahogy említettem, szintén gomba sajátosság ezzel az abszorptív életmóddal függ össze, hogy nagy mennyiségű enzimet termelnek, amivel a tápanyagokat előállítják maguk számára. Ezek a gombák cellulózbontó enzimeket termelnek, nagyon hatékonyakat. Ráadásul ezek az enzimek ilyen kis mini üzemekbe, cellulószómákba vannak rendezve. Ilyen fajta képződményeket baktériumokból ismerünk, tehát ezek génjei, ahogy említettem, baktériumokból jutottak át. A cellulózbontás segít emészthetővé tenni a növényi táplálékot, tehát ezért a jelenlétük ugye előnyös a növényevő gazda számára. Egy másik ilyen együttélési forma a parazitizmus, ami szintén elég gyakori a gombák esetében. Itt a fejes penészek közé tartozó egy parazitát, ezt a Parasitella parasiticát mondanám most példaként, ez egy gombaparazita, tehát rokon gombákon élősködik, körbe növi a gazda gombafonalat, ez az a vastag, és rajta ilyen kis fúziókat hoz létre, és azon keresztül tápanyagokat von el a gazdától. Na most az ennek az érdekessége, ha már most megnézzük, ezek a fúziók hasonlítanak a már bemutatott spórákra, ivaros spórákra. Említettem, hogy kémiai szignálokkal kommunikálnak, illetve az indítja be az ivaros folyamatokat. Ez a gomba lényegében meghekkeli a párosodási folyamatokat, olyan feromon termel, ami beindítja a gazda és ő között ezt a párosodási folyamatot, létrejön a hifa fúzió, és azon keresztül utód keletkezik, hanem egy olyan képlet, amivel ki tudja szivattyúzni a tápanyagokat a gazda szervezetből. Ennek az is a háttere, hogy csak ellentétes, tehát a parazita csak ellentétes párosodási típusú gazdapartner tud megfertőzni, csak azzal tudja kialakítani ezt a kapcsolatot, mert olyan a gazda kémiai jelek miatt azt hiszi, hogy egy párosodási partnerrel áll szemben, és természetesen csak közeli rokonok között működik ez a folyamat. Jó. Említettem, hogy hajlamosak a gombák a horizontális géntranszferre, illetve hogy különböző vegyületeket termelnek. Ezt nem csak kommunikációs célra termelik, hanem tulajdonképpen fegyverként is, akár a védekezésben, akár a versenytársak visszaszorításában sokféle ilyen úgynevezett másodlagos metabolitot termelnek, ami más élőlényekkel szemben termelt anyag. Ugye ezek között a legismertebb talán a penicillin, amit ugye felhasználunk gyógyszerként, antibiotikumként, vagy a cefalosporin, szintén egy hasonló hatású antibiotikum. Ezek a beta-laktám antibiotikumok csoportjába tartoznak, ezek baktériumoknak a sejtfal szintézisét gátolják ezek a vegyületek, és ezáltal a baktériumok növekedését gátolják. A penicillin chrysogenum nevű gomba termeli, a cefalosporint az acrimonium chrysogenum gomba termeli, ezek az ascomicota, azaz a tömlős gombák csoportjába tartoznak. Most egy rémisztő kép következik, a különböző bétalaktám antibiotikum, ezen vegyületeknek a bioszintézis útjai láthatók. Ez az egész folyamat ugye azt jelenti, hogy különböző aminosavak összekapcsolódásával jönnek létre ezek a vegyületek, részint a penicilliumban a penicillin, az acrimoniumban a cefalosporin, illetve többféle baktérium is képes hasonló vegyületeket termelni, tehát különböző baktériumok is beta-laktám antibiotikumokat tudnak termelni. Ez a kép egymásra vetítve mutatja ezeknek a vegyületeknek a bioszintézisét. Ez a természetben így nem zajlódik le, hanem ez a folyamat penicillin termeléshez vezet penicilliumba, ez a folyamat az acrimoniumban játszódik le, és ezek az utak pedig baktériumokban vannak jelen. Azért lehet így egymásra vetíteni ezeket a bioszintézis utakat, mert láthatjuk, hogy vannak közös lépések. Tehát az első néhány lépés az mindegyik esetében közös, és ezek a további lépések pedig az acrimonium és a baktériumok esetében közös lépések. Mi ennek a genetikai háttere? Az ilyen vegyületek a különböző másodlagos metabolitok képződésért felelős gének nagyon gyakran csoportokba, úgynevezett génklaszterekbe vannak rendezve az örökítő anyagban, akár gombákban, baktériumokban. Hogyha megnézzük az ilyen bétalaktám vegyületek génklasztereit, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a kezdeti lépésekért felelős gének, azok mindegyik, mind a gomba klaszterekben, mind a baktérium klaszterekben egymás mellett helyezkednek el. Egyébként ezek a gének nagy hasonlóságot is mutatnak, több mint 60%-ban azonosak, illetve akremóniumban még további olyan gének vannak, amelyek hasonlítanak, vagy nagyon megfelelnek tulajdonképpen a bakteriális géneknek. Tulajdonképpen az történt, hogy laterális géntranszferrel a baktériumokból átkerültek ezek a gének a gombákba. Ugye elsőként ezek a kezdeti lépésekért felelős gének jutottak át több millió évvel ezelőtt a gombákba, illetve akremóniumba még további gének is bekerültek, ami a további közös lépésekért felelősek, illetve mindegyik gomba génklaszterében vannak sajátos gombagének, amelyek az egyedi sajátosságokért felelősek. Hát akkor összefoglalva ezt a sokféle példát, mit mondhatunk el ezek alapján a gombákról? Tehát, ha el akarjuk őket helyezni az élővilág nagy rendszerében, akkor azt mondhatjuk, hogy opisztokont élőlények, tehát ilyen ostoros sejtekkel rendelkeznek, legalábbis az ősi gombák, és inkább az állatokhoz állnak közelebb, növényekhez nem nagyon van közük. Egysejtű vagy fonalas szerveződésűek, némelyek ezeket váltogatni is tudják, hifafúziók, hálózatok létrehozására hajlamosak, amikor ilyen hifafúzió történik, akkor a genetikai anyagot is átadnak, úgynevezett heterokariont képezhetnek, gyakran előfordulhat laterális géntranszfer, tehát információ, genetikai információ átadása a gombák között, együttélésekre, itt a parazitizmus szimbiózist említettem, hajlamosak, és számos különböző funkciójú kémiai vegyületet termelnek, akár kommunikációra, akár a más gombák, baktériumok, más élőlényeknek a visszaszorítására. És köszönöm szépen a figyelmet!
Az STL Szabad Egyetem előadás sorozat előadója egy hét múlva professzor dr. Szél Márta, az STL AOK Orvosi Genetikai Intézet tanszékvezető egyetemi tanára, aki egyedül ritkák vagyunk, együtt azonban erősek, bevezetés a ritka betegségek világába címmel tartja meg előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra! Thank you.